Nyugat-keleti díván.
Five moments, the mindless voice announced. All those unseated will await the next show. We filed slowly, languidly into the hall. The auditorium was vast.
A sötétség mélyén.
As we seated and were darkened, the voice continued. The program for this evening is not new. You have seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on?
Egy kis tengerjáró gőzösen utaztam. Svéd kapitánya, amikor meghallotta, hogy tengerész vagyok, meghívott a hajóhídra. Fiatal ember volt, ösztövér, szőke és rossz kedvű. Haja hosszú és vékony szálú, járása pedig csoszogó. Miután elhagytuk a nyomorúságos kicsiny rakpartot, megvetően biccentett a szárazföld felé. Volt itt? Kérdezte. Igen, válaszoltam. Finom fickók ezek a kormányzóságiak, ugye? Folytatta tovább. Angolul beszélt, igen szabatosan és eléggé keserűen. Furcsa, hogy egyes emberek havi néhány frankért mire nem képesek. Kíváncsi vagyok, mi lesz az ilyenekből, ha beljebb kerülnek az országba. Mondtam neki, hogy én ezt rövidesen kitapasztalom. Ne legyen ebben olyan biztos. A minap is vittem valakit fölfelé, és útközben fölakasztotta magát. Ki tudja, elege lett. Talán a napból, talán az országból. A tengerpart napokon át nem változott, mintha egy helyben topogtunk volna. De közben mégis különböző települések mellett haladtunk el, kereskedelmi telepek mellett. Grambaram, Little Golo, vagy ehhez hasonló nevük volt. Olyan nevek, amelyek rosszat sejtető függöny előtt lejátszódó mocskos bohózat címének is beillenének. Az utas tétlensége, elszigeteltségem az emberek között, akikhez semmi sem fűzött, az olajos, bágyat tenger, a part egyhangú komorsága, mindez úgy látszott távol akar tartani a dolgok valóságától, amelyre gyászos és értelmetlen káprázat köthálója terült. Emlékszem, egyszer hadihajóval találkoztunk, amely a part mellett horgonyzott. Még csak egy bádog viskó sem rejtőzött errefelé, de a hajó mégis egyre ágyúzta a bozótot. Úgy látszik, a franciák viselték itt háborúik egyikét. A naszád zászlaja aléltan csüngött, akár egy rongy darab. Az alacsony testből véges végig hosszú, hathüvelykes ágyúcsövek meredeztek elő, a zsíros, iszapos hullámok lustán emelgették, majd ejtették megint le a hajót. A vékony árbocrudak ide-oda lengtek. A hadihajó a föld, az ég, a tenger puszta végtelenségének közepén állt, érthetetlenül, és bombázott egy kontinenst. Átadtuk a hadihajónak postáját, és folytattuk utunkat. További bohózatba illő nevű helyeken kötöttünk ki, ahol a halál és a kereskedelem vidám táncát olyan csöndes és földi légkörben ropja, amilyen egy túlfűtött katakomba légköre lehet. Végighajóztunk az alaktalan part mentén, amelyet veszedelmes tajték szegélyezett, mintha maga a természet is távol akarná tartani a betolakodókat. Folyókon hajóztunk be és ki, a halálnak az életbe áramló folyamain, ahol a part mocsártól rothadt, ahol vastag, iszapos víz támadja meg az eltorzult testű mirtuszfákat, amelyek láttunkra szinte vonaglottak végtelen és tehetetlen keservükben. Sehol sem álltunk meg elegendő időre ahhoz, hogy részletes benyomásokat gyűjthessek, de a bizonytalan és nyomasztó csodálkozás mindent betöltő érzése egyre inkább erőt vett rajtam. Olyan volt utazásunk, mint lidérc nyomásos emlékek közötti fáradtságos zarándokolás. Végre egy öbölhöz értünk. Kőszírt magasodott előttünk, a parton kiásott földhalmok, a domboldalon házak. Egyeseket az ásatások törmelékei közepette vastető fedett, mások a lejtőhöz tapadva lógtak lefelé. A benépesített pusztítás ellátványa fölött vízzuhatagok állandó zaja lebegett. Rengeteg ember, többnyire fekete és mezítlen mászkált szerteszét, akár egy hangyaraj. Móló nyúlt a folyóba. Időnként mindez elmerült a vakító napfény egy-egy hirtelen támadt villanásában. Itt a maga társaságának állomása, mondta a svéd, és egy sziklás lejtőre mutatott, ahol három fából emelt barakszerű építmény állt. Majd fölküldöm a holmiait. Négy láda, annyit mondott, ugye? Hát akkor, Isten vele. Tíz napig kellett várakoznom az állomáson, véget nem érő ideig. Egy kunyhóban laktam az udvaron, de hogy elkerüljem a fejetlen zűrzavart, felkerestem néha a könyvelő irodáját. Ez az ember kétségtelen eredményekre hivatkozhatott, és odaadással vezette könyveit is, tökéletes rendben voltak. Holott az állomáson minden másban zűrzavar uralkodott. A fejekben, az ügyekben, az épületekben. Iparcikket, selejtes pamutárut, gyöngyöt és részhúzalt szállítottak óriási áradatban a sötétség mélye felé, ahonnan aztán viszonzásul értékes csurranásokban elefántcsont érkezett. Az iroda vízszintes deszkákból emelt épület volt, ám de olyan hitványul tákolták össze, hogy amikor a főkönyvelő asztala fölé hajolt, a napsugarak nyakától sarkáig keskeny csíkokkal vonalazták végig alakját. Nem is kellett kitárni a hatalmas ablakredőnyt, hogy lásson az ember. Amellett rettenetes forróság uralkodott odabent. Óriási legyek vad zümmögés csaptak, és nem is szúrtak, hanem egyenesen döfködtek. Én rendszerint a padlón üldögéltem, amiközben a főkönyvelő makulátlan öltözékben, sőt még egy kicsit illatosítva is, egy magas széken gubbasztott és írt, egyre írt. Időnként testgyakorlás céljából fölállt. Amikor tolóágyon egy beteget, egy ügynököt valahonnan az ország belsejéből tettek be ide, a könyvelő szelíd bosszúságot mutatott. A beteg nyöszörgése, mondta, elvonja figyelmemet. Így pedig igazán nehéz elkerülni az írás hibákat ebben a klímában. Egy napon, föl sem pillantva, megjegyezte. Az ország belsejében bizonyára találkozik majd Mr. Kurccal. Kérdésemre, ki az a Mr. Kurcz, azt felelte, hogy igen kiváló ügynök. És amidőn észrevette válasza fölötti csalódottságomat, tollát letéve halkan hozzátette. Rendkívüli ember. További kérdezősködésemre annyit még elárult, hogy Mr. Kurcz jelenleg az egyik igen jelentékeny kereskedelmi állomás vezetője. A valódi elefántcsont vidéken, annak is a legmélyén. Annyi elefántcsontot szállít, mint a többi összes állomás együttvéve. Aztán tovább írt. A beteg már ahhoz is túlságosan rosszul volt, hogy nyöszörögjön. A legyek viszont nagyon békességesen zümmögtek. Vágyattan mozgó, hosszú botos fehér emberek bukkantak elő az épületek mögül, felém sétáltak, hogy egy pillantást vessenek rám, és azután megint visszahúzódtak valahová, el a szemem elől. Egyikük izmos, ingerlékeny, fekete bajuszos alak, amikor megmondtam, ki vagyok, roppant bőbeszédűen és számtalan kitérő után közölte velem, hogy a gőzösöm a folyó fenekén pihen. Villámsújtottan hallgattam, micsoda? Hogyan? Miért? Az ügy kétségkívül túlságosan ostoba volt ahhoz, ha jól meggondolom, hogy természetesnek tarthassam. Jó lehet, de akkor még nem láttam bennem mást, csak hogy szörnyen bosszantó dolog. A gőzös elsüllyedt. Két nappal azelőtt nagy hirtelen nekiindultak az igazgatóval együtt, egy önkéntes tengerész irányítása mellett föl a folyón, és alig haladtak 3 órányira, már is sikerült a köveken összetöretniük a hajó fenekét. A gőzös a déli folyópart közelében süllyedt el. Mi dolgom van itt, ha a hajóm odaveszett? Kérdeztem magamtól. Valójában azonban nagyon is sok dolgom akadt, amíg sikerült kihalásznom hajómat a folyó mélyéről. Már a következő napon nekiláttam. A kiemelés, no meg a javítások, amikor végre darabokban az állomásra szállítottam a hajót, hónapokat vettek igénybe. Nekidőltem a gőzös roncsának, amely úgy feküdt ott a lejtőn, akár egy roppant folyami állat hullája. Orlikaimban éreztem az iszap, Istenemre, az ősi iszap szagát, és az ősi vadon fenséges nyugalma terült el szemem előtt. A fekete öblöt fényfoltok tarkították. A hold vékony ezüst fátyollal takart be mindent. A bujafüvet, az iszapot, a templom falaknál magasabbra emelkedő növényzet sűrű falát, a nagy folyót, amely egy homályos nyíláson át láttam, csillogva, egyetlen mormoló hang nélkül áramlott széles medrében. Minden hatalmas volt, várakozó és néma. Az én emberem pedig csak locsogott önmagáról. Azon töprengtem, vajon a ránk bámuló végtelenség mozdulatlan arcán könyörgés tükröződik-e, vagy fenyegetés? És kik vagyunk mi, akik ide tévedtünk? Le tudjuk-e győzni ezt a néma tájat, vagy ő győz le bennünket? Éreztem, mi hatalmas, mi hátborzongatóan hatalmas e beszédre képtelen lény, amely amellett még süket is talán. Mi lehet bejjebb? Láttam, hogy egy kevés elefántcsont érkezik onnét, és azt is hallottam, hogy Mr. Kurz arrafelé tartózkodik. És egyébként is hallottam már eleget erről az országról, Isten a tudója. Mégis mindez nem ébresztett bennem semmi határozott képzetet, csak annyit, mintha azt mondták volna nekem, hogy egy angyal vagy ördög él arrafelé. Ismertem valaha egy skót vitorlakészítőt, aki hitt, mélységesen hitt abban, hogy a Marson is élnek emberek. Ám ha mindenre valaki csak a leghalványabb mosolyt is mutatta, az én vitorlakészítőm, noha 60 éves meg volt már, hajlandó lett volna ökörre menni. Én olyan messzire nem mentem, hogy megverekedjek Mr. Kurzért, de addig csak nem eljutottam, hogy hazudjak miatta. Tudják, hogy gyűlölöm a hazugságot. Megvetem, nem tűrhetem, nem azért, mintha egyenesebb volnék, mint más, hanem mert a hazugság engem egyszerűen megrémít. Valami halálos illatot, a halandóság ízét érzem a hazugságban. És éppen ez az, amit gyűlölök és megvetek ebben a világban, amit szeretnék elfelejteni. Nyomorultá, beteggé tesz, mintha valami rothadba harapnék. Vérmérséklet dolga, gondolom. Nos hát elég közel jártam a hazugsághoz, amikor hagytam, hadd higgyen bármit ez az ostoba ifjonc, amit csak el tud képzelni európai befolyásomról. Egy csapásra magam is ugyanolyan alakoskodóvá váltam, mint a többi elvarázsolt zarándok. És csupán azért, mert úgy éreztem, valamiképp segítek ezzel Mr. Kurznak, akivel akkor még, tudják, nem is találkoztam. Csak egy név volt számomra. És ez a név akkor még nekem sem mondott többet, mint maguknak. El tudják őt képzelni? Értik a történetet? Látnak benne valami érdekeset? Olyan ez, mintha álmot kísérelnék meg elmondani. Hiába való törekvés, mert hiszen az álom elbeszélése nem idézheti föl az álom érzetét. Utazásunk föl a folyón olyan érzést ébresztett bennem, mintha a világ teremtésének legősibb időszaka felé haladnánk, amikor a növényzet még burjánzott a földön, és a hatalmas fák királyokként uralkodtak. Néptelen folyam, roppant csönd, áthatolhatatlan őserdő. A levegő forró volt, vastag, nehéz, lusta. Nem leltünk örömet a tündöklő napban. A vízi út hosszú hajlatai egyre csak futottak, lakatlanul az árnyékba borult messzeségek homája felé. Az ezüstös folyóparton vízilovak és aligátorok sütkéreztek egymás mellett. Az egyre szélesedő vízfolyam erdős szigetek raja között áramlott. Az ember, mintha pusztaságban vándorolt volna, utat vesztett a folyón. Minduntalan zátonyba ütközött, és addig kereste a folyóágat, amíg végül is úgy érezte, mindörökre elvágták mindentől, amit csak ismert, elbűvölték, itt valahol messze, talán egy másik létben. Jöttek pillanatok, hogy fölrém lett a múlt, amint az néha megesik, amikor nincs egyetlen pillanatnyi vesztegetni való idő. De nyugtalan, lármás álom alakjában érkezett. Csodálkozva emlékezett rá az ember ennek a különös növényvilágnak, víznek és csöndnek lenyűgöző valóságosságában. Ám ez a mozdulatlan élet legkevésbé sem idézte föl a békesség érzetét. Kifürkészhetetlen szándék fölött töprengő, kérlelhetetlen erő mozdulatlanságát idézte föl. Bosszúálló ábrázattal nézett ránk. Később már megszoktam, már észre sem vettem. Nem volt időm rá. Ám hirtelen, ahogy fölfelé küszködtünk egy kanyarban, kákafal, csúcsos fűtetők, kirobbanó ordítozás, fekete végtagok örvénye, csattogó tenyerek tömege, lábdobogás, lengő testek, forgó szemek villantak föl a súlyos, mozdulatlanul csüngő levelek alatt. A gőzös lassan verekedte magát előre a fekete és érthetetlen őrjöngés menetében. Átkozott-e bennünket? Imádkozott-e hozzánk, vagy üdvözölte minket a történelem előtti ember? Ki tudná megmondani? Torlasz emelkedett a környezet megértése elé, mint kísértetek siklottunk tova töprengve és titkos rémületben. Épelméjűek érezhetik így magukat a bolondok házában, őrjöngők roham aláttán. Nem értettük meg ezt a világot, mert nagyon messze kerültünk tőle, és nem is emlékezhettünk rá, mert ősidők éjszakájában utaztunk, elmúlt korban, amely kevés nyomot, emléket pedig egyáltalán nem hagyott maga után. Ez a föld nem emlékeztetett más földekre. Megszoktuk, hogy legyőzött, bilincsbevert szörnyetegnek lássuk a földet, de itt e szörnyetek szabadon élt. Nem emlékeztetett semmi földszerűre, és az emberek... Nem. Kétségtelenül emberi lények voltak. Ez volt, tudják, a legrosszabb az egészben, az a gyanú, hogy valóban emberi lények. Lassanként derengett föl bennem. Üvöltöttek és ugráltak, forogtak, arcuk rettentő kifejezést öltött, de éppen miénkhez hasonló emberi voltuk gondolata, e vad és szenvedélyes zenebonához fűződő távoli rokonság gondolata borzongatott meg leghevesebben. Ólomfehérrel és gyapjú takaró csíkokkal kellett vesződnöm, hogy segítsek bekötözni azokat a szivárgó gőzvezető csöveket, bizony úgy volt. Figyelnem kellett, hogyan kormányozzák a hajót. Meg kellett kerülnöm azokat a vízből kiálló fatörzseket, és hatörik haszakad, előre kellett hajtanom a bádogedényt. És időközönként felügyelnem kellett arra a vademberre is, aki fűtött. Már nemesített egyed volt, megtanult függőleges kazánt fűteni. Néhány havi idomítás beadott ennek az igazán kitűnő fickónak. Szemmel láthatóan erőlködött, hogy félelem nélkül pislokhasson a gőz és vízszelepre, és még a fogait is kihegyeztette, szegény ördög, és kobakja gyapját különleges mintákra borotválta, és arcának mindkét felét három-három díszsebbel ékesítette. A parton kellett volna csattogni a kezével és dobolni a lábával, ehelyett azonban robotolt, ismeretlen varázserő rabszolgája lett, nemesítő tudás birtokosa. Hasznát láttam, mert kioktattuk, és amit megtanult, ennyi volt. Ha abból az átlátszó valamiből eltűnnék a víz, akkor odabent a kazán gonosz szelleme nagy szomjúsága fölötti dühében rettenetes bosszút áll. Így hát izzadt és fűtött, és rettegve vigyázta az üveget. Éppen a mérőrudat figyeltem, és szerfelett bosszankodtam, hogy az egyes méréseknél mind több és több áll ki belőle a vízből, amikor meglepetten láttam, az én mérőrudat kezelő emberem hirtelen felhagy unalmas munkájával, laposan végig nyújtózik a fedélzeten, és még csak annyi fáradtságot sem vesz magának, hogy legalább a mérőrudat bevegye. A kezét ugyan rajta tartotta, és a rúd a vízben somfordált utánunk. Ugyanebben a pillanatban a fűtő, akit szintén láthattam magam alatt, se szó, se beszéd leült a kazán előtt, és vállai közé húzta fejét. Elámultam. De akkor nagyon gyorsan a folyó felé kellett fordítanom szememet, mert egy fatörzs állta el utunkat. Botok, kicsiny botok röbdöstek körülöttem, sűrű egymás utánban. Orrom előtt zizegtek, alattam pattogtak, a kormányfülkét kopogtatták mögöttem. Hátrakaptam fejemet egy csillámló suhanás elől, amely az egyik zsalum be, a másikon ki keresztül szántotta a kormányfülkét. Kipillantva az őrült kormányos mellett, aki üres puskáját rázta és üvöltött a part felé, bizonytalan emberi alakokat láttam. Kétrét hajolva futottak, ugráltak, suhantak, tisztán kivehetően vagy befejezetlenül eleltünedezve. Valami hatalmas tárgy jelent meg a levegőben a zsalu előtt, a puska a vízbe hult, a kormányos pedig gyorsan hátra lépett, vállán át különös, mélységes, bizalmaskodó pillantást vetett rám, és aztán a lába mellé zuhant. Fejét kétszer odaverte a kormánykerékhez, majd egy hosszú nád, legalábbis annak látszott, vége zörrent, és fölborította a kis távoli széket. Olyan volt, mintha a kormányos a parton állók valamelyikének kezéből rántotta volna ki ezt a valamit, és a nagy igyekezettől elveszítette egyensúlyát. A ritkás füstfelhő eloszlott, kikerültük a fatörzset, és előre kémlelve láttam, hogy körülbelül 100 méterrel feljebb már elkanyarodhatom a part mellől. De lábamon valami nagyon meleget és nedveset éreztem, és ezért le kellett pillantanom. A kormányos hátára fordulva mereven bámult rám. Mindkét kezével a nádat szorongatta. Egy dárdanyél volt, amelyet vagy bedobtak, vagy bedöftek az ajtónyíláson. Közvetlenül a bordák alatt találta el az embert. Pengéje szörnyű sebet ütve beszaladt a húsba. Eltűnt. Cipőm tele lett vérrel. Sötétvörös tócsa csillogott mozdulatlanul a kerék alatt. A kormányos szeme döbbent fényben ragyogott. Újból felhangzott a sortűz. A néger aggódva nézett rám, és akár egy értékes kincset szorongatta a dárdát, mintha attól félne, el akarom venni tőle. Erőfeszítésembe került, hogy levegyem róla a szememet, és a hajó kormányzásával törődjek. Félkézzel a fejem fölé nyúltam, a gőzsíp zsinórjához, és megszólaltattam a sípot sietősen, többször egymás után. A dühös, harcias üvöltés egyszeriben elhallgatott, és most az őserdő mélyéről a gyásszal teli félelem és a legmélyebb kétségbeesés reszkető, hosszantartó siráma szállt föl, mintha az utolsó földi reménység tovatüntét hirdetné. A bozótban nagy mozgást támadt, a nyílzápor abba maradt, még egynéhány becsapódó lövés zaja hallatszott, és aztán csend. Tisztán hallottam a farkerék bágyat csapkodását. Éppen élesen jobb felé fordítottam a kormányt, amikor a rózsaszín pizsamás zarándok szörnyen kipirulva és izgatottan megjelent az ajtónyílásban. Az igazgató üzeni, kezdte hivatalos hangon, de hirtelen megállt, Úristen, mondta a sebesültre meresztve szemét. Fölébe hajoltunk két fehér ember. Fényes, fürkésző pillantása mindkettőnket szinte beborított. Állítom, úgy nézett ránk, mint a most rögtön néhány kérdést akarna feltenni nekünk valamilyen érthető nyelven. De meghalt, anélkül, hogy egyetlen szót is ejtett volna, egyetlen tagját mozdította, egyetlen izmát rándította volna. Csupán a legvégső pillanatban ráncolta össze homlokát, mintha valamilyen jelre, amit mi nem láthattunk, valamilyen suttogásra, amit mi nem hallottunk, válaszolna, és ezek a ráncok fekete halotti maszkjának fölfoghatatlanul komor, töprengő és fenyegető kifejezést kölcsönöztek. Kutató pillantásának fénye hirtelen puszta, üveges tekintetbe dermedt. Tud kormányozni? Kérdeztem mohón az ügynököt. Nagyon kétkedő nézett rám, de karon ragadtam, és akkor rögvest megértette, hogy azt akarom, kormányozzon, ha tud, ha nem. Az igazat megvalva beteges vágy fogott el, hogy cipőt, harisnyát váltsak. Halott, morogta a fickó megdöbbenve. Semmi kétség, feleltem, és mint az őrült rángattam cipőzsinóromat. Egyébként azt hiszem, most már Mr. Kurz is halott. Messzelátomon keresztül egy domboldal lejtőjét láttam, néhány faát rajta szétszórva, a bozótot viszont teljesen kiirtották róla. A dombtetőn egy hosszú roskadozó épület állt, a magas fű félig elborította. Már messziről látni lehetett a csúcsos tetőzeten tátongó nagy fekete lyukakat. Hátterül az őserdő és a cserjés szolgált. Semmiféle kerítést, sövényt nem láttam. Pedig valaha kellett ott lennie ilyesminek, mert a ház közelében egy fél tucatnyi sorban álló, karcsú, durván lehántolt oszlop meredezett, és mindegyiknek csúcsát kifaragott gömbök díszítették. A rácsozat azonban, vagy akármi volt is, már eltűnt. Mindezt természetesen a rengeteg ölelte körül. A víz mellett egy fehér ember állt kocsikerék nagyságú kalapban, és karját teljes hosszúságban kinyújtva integetett felénk. A parton álló ember kiabálni kezdett, sürgetett minket, hogy kössünk ki. Megtámadtak bennünket, üvöltött az igazgató. Tudom, tudom, már minden rendben van, ordította vissza a másik oly vidáman, amennyire csak tellett tőle. Jöjjenek csak, minden rendben van. Miért támadtak meg bennünket? Egy ideig habozott a válasszal, majd szégyenkezve mondta. Nem akarják, hogy elmenjen. Szélesre tárta karját, és apró, kerekre nyitott kék szemével mereven nézett rám. Találkozásuk olyan elkerülhetetlen volt, mint két hajóé, amely szélcsendben összeakad, és most oldalát egymáshoz dörgölve himbálódzik. Kurznak, föltételezem, hallgatóságra lehetett szüksége, mert egyszer, amikor az őserdőben táboroztak, egész éjszakán át beszélgettek, vagyis inkább Kurz beszélt. Mindenről, mindenről beszélgettünk, mondta az emlékezéstől megittasulva, még a szerelemről is. Ó, a szerelemről is beszélt magának, mulattam. Látni tanított. látni. Égre emelte karját. Ez a hajó fedélzetén történt, és a favágóin vezetője, aki a közelben ődöngött, rávetette súlyos fénylő tekintetét. Körülnéztem, és nem tudom miért, de esküszöm, soha. Soha még nem láttam ezt az országot, az őserdőt, a tündökletes ég ívét olyan reménytelennek, olyan sötétnek, az emberi gondolat számára olyan áthatolhatatlannak, az emberi gyengeségek iránt olyan könyörtelennek, mint akkor. Kiderült, hogy kapcsolatuk különféle okokból jóformán teljesen megszakadt. Két alkalommal mesélte büszkén, amikor Kurz megbetegedett, elérte, hogy ápolhassa őt. Úgy beszélt erről, mint valami nagyon kockázatos teljesítményről, de Kurz általában egyedül kóborolt, mélyen behatolva az őserdőbe. Igen gyakran előfordult, hogy ideértem az állomásra, és még napokig várnom kellett rá, amíg végre fölbukkant, mondta. Számos falut fedezett fel, meg egy tavat is, de azt nem tudja merre felé. Veszélyes volna túlságosan sokat érdeklődni, de Kurz felfedező útjainak célja többnyire elefántcsont volt. De hát az utóbbi időben nem volt áruja, amivel kereskedjék, vetettem ellen. Még most is van egy csomó tölténye, felelte félre pillantva. Tehát kertelés nélkül szólva fosztogatta az országot, mondtam. Bólintott. De csak nem járt egyedül. Valamit mormolt a tó körüli falvakról. Kurz rávette az ottani törzset, hogy kövesse őt, ugye? Kísérleteztem. Izget mozgott.
Istenítik őt! Istenítik őt!
Istenítik őt! Mondta. Olyan hangon ejtette ki a szavakat, hogy kutatva pillantottam rá. Meglepő volt látni, hol mohó vágyát, hol meg vonakodását, hogy Kurzról beszéljen. Kurz betöltötte életét, birtokba vette gondolatait, ide-oda lengette érzelmeit. Mennydörgés és villámlás közepette érkezett hozzájuk, tudja, azok meg sohasem láttak még ilyesmit. Tört ki végre. És félelmetesen. Nagyon félelmetes tud lenni. Nem ítélhet Mr. Kurz felett úgy, mint valami közönséges földi halandó felett. Nem. Nem és nem. Ház felé fordította messzelátómat. Az élet legkisebb jelét sem láttam. Csak a beomlott tetőt, a fű fölött kikukucskáló hosszú agyagfalat, három kicsiny, négyszögletes ablaknyílást, mind más és más méretű volt, és olyan közel hoztam a képet, hogy szinte kezemmel is elérhettem volna. És ekkor egy heves mozdulatomra az eltűnt kerítés egyik oszlopa ugrott távcsövem látóterébe. Emlékeznek rá, meséltem, hogy a távolból csodálkozva vettem észre bizonyos díszítésre irányuló kísérletet, amely a ház roskadozó állapota mellett nagyon is szemembe szökött. Most hirtelen közelről láthattam, miről van szó, és ennek első eredményeként, akár egy ökölcsapás elől, hátra rántottam fejemet. Akkor aztán gondosan oszlopról oszlopra haladtam távcsövemmel, és beláttam tévedésemet. Ezeket a gömböket nem dísznek, hanem jelképnek szánták. Kifejezők és talányosak, megdöbbentők és zavarók voltak. Elederül szolgáltak a gondolatnak, no meg a keselyüknek, ha leláthattak rájuk az égből. De az olyan hangyáknak mindenképpen, amelyek elég szorgalmasak voltak ahhoz, hogy megmásszák az oszlopokat. Még hatásosabbak lettek volna ezek a nyársra húzott emberfejek, ha arccal nem a ház felé fordulnak. De csupán egyetlen közülük, az első, amelyet megpillantottam, nézett felém. Nem ütköztem meg olyan nagyon, ahogyan elvárná az ember. Visszahőkölésen valójában csupán meglepetést fejezett ki. Azt gondoltam, tudják, hogy fagömböket látok majd. Töprengés nélkül visszatértem tehát az első oszlophoz, amelyet megpillantottam, és íme valóban ott volt a fej. Fekete, összeaszott, beesett fej, csukott szempillákkal, mintha csak aludnék odafent, az oszlop tetején, besüppett száraz ajka pedig, kivillantva fogainak keskeny fehér vonalát, még mosolygott is. Szakadatlanul mosolygott az örök szunnyadás valamilyen végtelen és tréfás álomképén. Tény, hogy az igazgató később azt mondta nekem, Mr. Kurz módszerei tönkretették ezt a körzetet. E fejek ott léte nem tanúskodott semmiféle határozott nyerészkedési szándékról. Csak arról tanúskodott, hogy Mr. Kurz különféle vágyai kielégítésénél hiával volt az önmegtartóztatásnak. Hogy valami hiányzott belőle, valami apróság, amelyet égető szükség idején nagyszerű ékes szólása sem tudott feltárni. Ismerte ő maga ezt a gyengéjét? Nem tudom. Azt hiszem végül is eljutott a felismeréshez, de csak a legvégső pillanatban. Az őserdő azonban hamar kiismerte őt, és rettenetes bosszút állt rajta fantasztikus betolakodásáért. Azt hiszem, olyan titkokat suttogott el neki, amelyeket ő addig nem is sejtett magáról. Olyan titkokat, amelyekről nem is volt fogalma, amíg csak nem tanácskozott a nagy magánnyal, és e suttogás ellenállhatatlanul lenyűgözőnek bizonyult. Éles visszhangot keltett benne, mert legbelsejében üres volt. Leeresztettem a távcsövet, és a fej, amely az imént még olyan közelinek látszott, hogy szinte beszélhettem volna vele, most egyszerre messze, elérhetetlen távolba szökelt tőlem. Mr. Kurz csodálója kissé elbátortalanodott. Sietős, zavaros hangon bizonygatta, hogy nem merte levenni ezeket a, mondjuk, jelképeket. Nem a benszülöttektől félt, azok meg sem moccantak, ha Mr. Kurz nem adott rá parancsot. Rendkívüli hatalommal rendelkezett. A benszülöttek tábora körülfogta az állomást, és a törzsfőnökök minden nap fölkeresték Mr. Kurzot. Hasmánt közeledtek feléje. Nem akarom hallani, milyen szertartások között közelítették meg Mr. Kurzot, kiabáltam. Különös. Olyan érzés fogott el, hogy ezek a részletek még kibírhatatlanabbak, mint a nyársakon aszalódó fejek sora Mr. Kurz ablaka előtt. Végül is ez utóbbi csupán barbár látvány volt, most azonban úgy éreztem, egyszeriben a kifinomult borzalom fénytelen tájaira kerülök, ahová a tiszta, bonyolultságtól mentes vadság csak határozott megkönnyebbülést hozhat, mert szemmel láthatóan létjogosultsággal bír a napsütésben. A fiatalember meglepetten bámult rám. Hogyha hasmánt közeledésre került sor, ő ugyanúgy csúszkált Mr. Kurz előtt, mint a legközönségesebb vadember. Nincsen fogalmam az itteni körülményekről, mondta. Hirtelen a házsarka mögül egy csoportban emberek bukkantak föl, mintha csak a földből nőttek volna ki. Derékig fűben gázoltak, egyetlen tömör rajt alkotva, és a raj közepén egy rögtönzött hordágyat hoztak. Ebben a pillanatban az elhagyott tájon kiáltás hangzott föl. Élessége úgy metszette át a rebbenetlen levegőt, akár egy kihegyezett nyíl, amely egyenesen a vidék szíve közepébe tart. És ekkor, mint egy varázsütésre, ember áradat, mezítelen emberi lények áradata öntötte el, tüzes pillantások és vadmozdulatok közepette, dárdát, íjat, pajzsot emelve a sötét tekintetű, tűnődő őserdő melletti tisztást. A cserés megrázkódott, a fű egy ideig ide-oda himbálózott, és azután minden megint figyelő mozdulatlanságba dermedt. Ekkor a hordágyat vívő csoport is megállt, félúton a gőzös felé, mintha kővé vált volna. Láttam, hogy a fekvő ember most fölül, soványan, és megemeli karját a hordágyat vívők válla fölött. Keserű dű öntött el képtelenül veszélyes helyzetünk miatt, mintha valamilyen megbecstelenítő szükségszerűség lett volna, hogy az iszonyú árnyalak kegyelmétől függ életünk. Egyetlen hangot sem hallottam, de távcsövemen keresztül láttam a kísértett parancsolólag kinyújtott vékony karját, mozgó alsó állkapcsát, sötéten csillogó szemét a csontos koponyában, amely groteszk zökkenésekkel bólogatott. Kurz. Ez németül annyit jelent, mint rövid vagy alacsony. Nos, a neve is csak éppen annyira volt igaz, mint minden más életében is, halálában. Legalább 7 láb magasnak látszott. A takaró lehult róla, és mint halotti lepel alól, olyan szánalmasan és megrendítően bukkant elő a teste. Láttam bordáinak mozgó vázát, integető karjának csontjait. Mintha a halálnak ősi elefántcsontból kifaragott, élő képmása rázná karját a fenyegetően sötét, csillogó bronzból öntött mozdulatlan ember tömeg felé. Láttam, ahogy kitátja száját, amire arca olyan különösen falánk kifejezést öltött, mintha a levegőt, a földet, valamennyi előtte álló embert le akarná nyelni. Mély hang szállt felém alig hallhatóan. Bizonyára kiabált. Azután hirtelen hátrahanyatlott. A hordágy rázkódott, ahogy vivői újból előre botorkáltak vele, én meg még jóformán ugyanabban a pillanatban észrevettem, hogy a vademberek hada a visszavonulás legcsekélyebb jelenélkül egyszerre eltűnik, mintha az őserdő, amely az imént oly hirtelen kivetette most szinte egyetlen hosszú lélegzettel, visszaszippantotta volna őket. A zarándokok közül néhányan a hordágy mögött lépdeltek, kurc fegyvereit tartva kezükben. Az igazgató a fekvő ember fölé hajolt, és ahogy haladtak előre, valami duruzsolt a fülébe. Az egyik kicsiny kabinban helyezték el őt, egy kis szobában tudják, ágyjal, egy vagy két tábori székkel. Magunkkal hoztuk megkésett levelezését, és most egy sereg fölszakított boríték, szétnyitott levél feküdt szerte szórva ágyán. Keze erőtlenül bolyongott a papírok között. Meghökkentett szemének tüze, csöndesen ábrándos arc kifejezése. Nem is a kimerítő betegség nyoma ült arcán. Nem érzett fájdalmat, úgy látszik. Ez az árnyalak kielégültnek és higgadtnak látszott, mintha egy időre az érzelmek túláradtak volna benne. Az egyik levelet zizegtette, és egyenesen a szemembe nézve mondta:
örvendek.
Kurz feledhetetlen. Akármi volt is, csak nem mindennapi ember. Oly hatalommal rendelkezett, hogy a kezdetleges lelkek, elbűvölve vagy félelmükben, őrjöngő boszorkánytáncot jártak tiszteletére. Az arándokok kicsinyes lelkét pedig keserű aggodalommal tudta eltölteni. És szerzett egy, legalább egy odaadó barátot, aki nem volt se kezdetleges, se önzéstől romlott. Nem. Nem tudom őt feledni, de még így sem merném határozottan állítani, hogy a fickó fölért az emberélettel, amelyet útban hozzá elvesztettünk. Halott kormányosomat nagyon nélkülöztem. Attól a pillanattól kezdve, amikor teste még a kormányfülkében hevert. Talán azt gondolják magukban, oktalanul bánkódom-e vadember miatt, hiszen nem ért többet, mint egy porszem a sötét Szaharában. Látják? Ez az ember legalább tett valamit. Kormányozott. Hónapokig állt a hátam mögött, segítőeszköz gyanánt. Egyfajta társas viszony alakult ki kettőnk között, Ő kormányozott számomra, nekem meg figyelnem kellett rá. Bosszankodnom gyengéin, és így valamiféle láthatatlan kötelék fűződött közénk, amelyre csak akkor eszméltem, amikor hirtelen elszakadt. Sebesülése percében rám vetett pillantásának meghitt mélységességét a mai napig is őrzöm emlékezetemben. Mint valami távoli rokonság iránti igényt, amelyet a végső perc szentesített. Szegény ostoba, miért nem hagyta békén azt a zsalut? Nem tudta magát féken tartani? Nem. Szélben hintázó fa volt, épp úgy, mint Kurz. Alig, hogy száraz papucsot húztam, kivonszoltam testét a kabinból, de előbb kirántottam oldalából a dárdát. E művelet közben megvallom, szorosan zárva tartottam szememet. Két sarka egyszerre ugrotta át az alacsony küszöböt. Válla mellemhez szorult. Hátulról öleltem át kétségbe esetten. Ó, nehéz volt. Nehéz. Nincs a földön nehezebb ember, gondoltam. Aztán minden nagyobb hűhó nélkül a vízbe dobtam. A folyó árja úgy ragadta el akár egy fűcsomót, de mielőtt még örökre szemem elől vesztettem volna, láttam, hogy teste kétszer megpenderül. Egy este, amikor gyertyával kezemben beléptem a fülkébe, ilyetten hallottam Kurz kissé reszkető hangját. Itt fekszem a sötétben, és várom a halált. A láng egy arasznyira sem volt a szemétől. Ostobaság, mormoltam erőlködve, de dermedten álltam meg fejénél. Soha még nem láttam emberi arcon ehhez hasonló változást, és remélem nem is látok többé. Ó, nem éreztem megindulást. Csak igézetet. Olyan volt, mintha fátylat szakítottak volna föl szem előtt. Az elefántcsont színű arcról komor büszkeséget, kíméletlen hatalomvágyat, gyáva rettegést, feszült, reményt vesztett kétségbeesést olvastam le. Vajon újra végigélte életét? A vágy, a kísértés és vereség minden epizódját a tökéletes fölismerés végső pillanatába. Kétszer fölkiáltott, suttogva, valamilyen jelenség, valamilyen látomás érkeztére, kétszer fölkiáltott, de kiáltása lehelet volt csupán. Borzalom. Borzalom. Elfújtam a gyertyát és kimentem a fülkéből. A zarándokok az étkezőben vacsoráztak. Leültem szembe az igazgatóval, aki kérdőn emelte rám tekintetét, de sikerült semmibe vennem. Hátra támaszkodott, fenségesen, ajkán azzal a különös mosollyal, amely mint egy elzárta aljasságának ki nem fejezett mélységeit. A lámpa körül, az asztalterítőn, kezünkön, arcunkon apró legyek keringtek szakadatlan forgatagban. Hirtelen az igazgató szolgája dugta be Pimasz fejét az ajtónyíláson, és maró, megvető hangon így szólt. Mr. Kurz, halott van? Valamennyi zarándok kirohant, hogy megnézze. Én ott maradtam, és folytattam vacsorámat. Azt hiszem, undorítóan érzéketlennek tartottak. De nem sokat ettem. Idebent egy lámpa égett. Világosság volt, értik? Odakint meg a szörnyűséges, szörnyűséges sötét. Többé nem is mentem a rendkívüli ember közelébe, aki lelkének földi kalandozásai fölött kimondotta ítéletét. A hang elhallgatott. És mi egyéb volt még benne? Azt azonban láttam, hogy a következő napon az zarándokok eltemettek valamit egy iszapos gödörbe. És aztán majdnem eltemettek engem is. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
Nyugat-keleti diván, a sötétség mélyén. Joseph Conrad 1902-ben írott regényének részleteit Kulka János mondta el Vámosi Pál fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.